Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és ahogyan azt az első blogban megígértük, a hajlítható okostelefonokról beszélgetünk egy kicsit, már csak azért is, mert most már van velük hosszú távú személyes tapasztalatunk, nem csak egy termékkel egyébként, mert hogy a Galaxy Foldot azt most már hát egy hónapja használom én, de a CSN Las Vegasban láttuk működés közben, meg elég hosszan nyomkodtuk a Motorola Razert is, és hogyha minden jól megy, akkor február 11-én ez még egy taggal bővül ez a mezőny, mert ugye be fog mutatkozni a következő Samsung hajlítatós telefon, és hát ki tudja, hogy Barcelonában még mik lesznek, amik ugyanerre a vonalra ülnek rá. Ugye a prototípus szempontból már láttunk Xiaomit, már láttunk TCL-t, ezek még ilyen vitrin mögött nem megfogható, nem hajlítható dolgok voltak, de tény az, hogy egyre több és több gyártó foglalkozik azzal a lehetőséggel, hogy ezt a technológiát, amit a hajlítható kijelző jelent, ezt implementálja és egy piacképes termékbe tegye bele. Úgyhogy igazából úgy néz ki, hogy van most egy ilyen, körül a technológia körül egy ilyen kis izgatottság, és úgy néz ki, hogy foglalkoznak velük a gyártók, vagy foglalkoznak vele a gyártók, hogy mit lehet ebből kihozni.
És hát azért az úgy elkezdett látszani, hogy te is megtaláltál olyan különlegességeket, vagy olyan érdekes dolgokat, amiket egy hét tesztelés alatt nem, de ahogy használgattad, és így láttam is rajtad, ugye, hiszen gyakorlatilag együtt töltöttünk 2,5 hetet a CES kapcsán, úgy láttam, hogy mennyi mindenre használod, amire egyébként nem azt mondom, hogy nem lehetett egy sima telefonnal, de hogy jóval kényelmesebb, hogyha egy hatalmas kijelzőt tudsz kihajtani egy aránylag keskeny, de amúgy normál méretű készülékházból.
Igen, ez nekem is meglepő volt, mert hát igazából amikor az ember csak annyi időre kapja meg a telefont, hogy alaposan áttekintse, megnézze az összes funkciót, és aztán kanyarítson belőle egy tesztet, akkor nem biztos, hogy annyi mindenre fény derül, mint amit így a hétköznapi használat során mindenféle elvárástól mentesen csak úgy működtetve egy készüléket, mint egy átlag ember lennék, azok kiderülnének. És egy csomó dolog van, ami kapcsán azt kell mondjam, vagy abban változott az álláspontom, hogy ez a megoldás, hogy van egy ilyen relatív normál méretű telefonom, de ketté tudom hajtani, és van benne egy kisebb méretű tabletnek megfelelő kijelző, ez igazából praktikus. Tehát nagyon sok dologra használom a belső ablakot, ezt a nagyobb kijelzőt, ugye jellemzően akkor, amikor valami multimédiás dologról van szó, tehát ez videónézés, a galériában a képek megtekintése, azok szerkesztése, illetőleg böngészés, arra is egészen kényelmes ez a nagyméretű kijelző, de ami leginkább sokat számított mondjuk az én életformámhoz, vagy a napi rutinomhoz, az, hogy kihajtva a szövegbevitel, a tényleg teljes szélességet kitevő, de annyira széthúzott virtuális gombsorral, hogy a közepén ugye nincs semmi, hogy a két szélén tudja dolgozni, az egészen más szintre emelte azt a gyakorlatot, hogy én mondjuk a belső e-mailekre hogyan válaszolok, mert korábban az volt, hogy egy 3-4 soros levelet már meg kellett írni, akkor az telefonon az ember már nem annyira szereti bepötyögni, és akkor megvártam, míg számítógép közelébe kerülök, és megírtam ott a választ. De most ez nincsen, tehát hogy meg kéne írnom ennek az embernek egy választ, ami egy fél oldalas levél, és 5 perc alatt megcsinálom, mert hogy annyira gyorsan és jó hatékonysággal lehet gépelni egy ekkora méretű kijelzőn.
És mondhatjuk ezt úgy is előnynek, hogy egyébként nyilvánvalóan látjuk azt, hogy külföldön az emberek egyre kevesebbet gépelnek és egyre többet diktálnak, de ugye pont az e-mailezés az, ahol olyan szinten kell a leveleket formázni, és azért nyilván a helyesírással lehető leginkább törekedni, hogy szerintem az még gyakorlatilag bármilyen nyelvterületen egy ilyen gépelés alapú dolog tud lenni ma is.
Ez biztos, hogy így van. Ez a rész ez mindenképpen megkönnyített a dolgot, és igazából amit a legnagyobb előnyeként éltem meg ennek a készüléknek, azon túl, hogy egyébként a kamerarendszerével roppant mód elégedett vagyok, de hát ez az S10-nek a kamerarendszere, és ugye azzal sem volt sok probléma. De amit tényleg nagy előnyként éltem meg, hogy egy csomó dologhoz ugye nem, viszont nem kell kinyitni a telefon. Tehát ahhoz, hogy megnézem az értesítéseket, ahhoz, hogy rákeressek valamire gyorsan a neten, ahhoz, hogy válaszoljak nagyon röviden egyszoros dolgokban egy-egy üzenetre, azt a kis kijelzőn is meg tudom csinálni, ahhoz, hogy ott végignézem a friss dolgokat a közösségi médiában, azt is meg tudom csinálni a kis kijelzőn, és csak akkor nyitom ki nagyra, hogyha az a dolog mélyebben vagy jobban érdekel, vagy van lehetőségem, időm, terem arra, hogy leüljek és a két kezemet mind a kettőt tudjam használni. Ez nem mindig van így, amikor viszont nincs így, akkor a kis kijelzőn teljesen jól lehet létezni. Igazából keskenynek keskeny, meg azért kicsit maszatolós, meg műtyürkézős, de ennek viszont az a hozadéka, hogy mintha az ember nem nyitogatja állandóan a telefont, ezért nagyon hosszú lesz az üzemidő. Ugye nincs benne egy különösebben nagy akkumulátor ebben a készülékben, hardveresen egy csúcs okostelefonnak felel meg, és mégis az a helyzet, hogy bármennyire is terhelem a készüléket napközben, mert fotózok vele, videózok vele, telefonálok vele, és minden egyébet csinálok, 40-45%-os töltöttséggel szoktam befejezni a napot, ami nagyon rég volt olyan okostelefon a kezemben, ami az én felhasználási szokásaim mellett ezt képes volt hozni.
Ez mindenképpen jó. És akkor picikét beszéljünk akkor az árnyoldalakról is, ha már itt vannak, tartunk, igen. Mert ugye most már gyakorlatilag minden ilyen csúcsmobilnál az ember azért elvár egy IP68-as vagy valamilyen víz- és porállóságot, illetve hát azért azt, hogy ha esetleg leesik, vagy valami történik vele, akkor azért ne feltétlenül azonnal törjön darabokra.
Hát igen, és ez az engem is olyan aggasztott, és most is egyébként még aggaszt, tehát hogy igen, nincsen ugye IP-védelem a Galaxy Foldon, hiszen ugye nem is nagyon lehetne megoldani, túl sok rés van rajta, már csak azért is, mert úgy össze lehet hajtani. Másrésztről pedig, hát megérdeklődtem, hogyha a belső kijelzővel probléma történik, akkor azt mennyibe kerülne kicserélni. És annyiért veszek egy csúcsokos telefont egyébként, tehát hogy az árszint. Úgyhogy az ember nem nagyon szeretné ezt megkockáztatni. Ugye a Samsung ad gyárilag egy tokot a készülékhez, ami ilyen két részből tevődik össze, mert az elére meg a hátuljára is külön kell rárakni, ami picit azért így megnyugtató, de azzal a tokkal is azért van probléma, mert annak van egy pereme, főleg a külső kijelző körül, ahol nagyon gyorsan összegyűlik mindenféle ilyen mikroméretű szennyeződés, homok, por és egyéb ilyen maszat jellegű dolgok, tehát ezt én rendszeresen leveszem, áttörlöm, visszarakom, szóval hogy nem, tehát erre jobban kell egy kicsit vigyázni, az viszont biztos, és az talán a legfontosabb hozadéka ennek az egy hónapos hosszúra nyúlt tesztidőszaknak, hogy egyébként a telefonra nem kell vigyázni, tehát a kinyitás, becsukás, az nem kell egy különleges fanfárokkal megtámogatott forradalmi eseménynek megélni, hanem ez egy teljesen hétköznapivá váló mozdulatsor, hogy jó, most meg akarom olvasni ezt a cikket valamelyik hírportálon, akkor kinyitom, és akkor ki van nyitva, és ez semmilyen ilyen különleges feelingem nincsen tőle, kinyitom, és akkor már nagy. És de ez annyira rutinszerűvé válik, hogy igazából már meg is szoktam, hogy ez nekem így lehetőség, és egy kisebb kijelzős telefont használva néha már hiányzik is, pedig hát évtizedekig azokat használtuk, és igazából ez a kuriózum.
Na, most amiket elmondtál, nyilvánvalóan ezek olyan dolgok, amiknek egy része igaz minden hajtható okos telefonra, vagy remélhetőleg igaz lesz. A másik pedig egy olyan dolog, ami egy ilyen Fold specifikus dolog, ugye ez, hogy a kis kijelző, bent van egy hatalmas kijelző, jobbról-balra nyitott ki, tehát nem
igen, ilyen könyvszerűen, telefont,
igen, ilyen könyvszerűen, így van. De azért látszik az, hogy még az ipar még azért így gondolkozóban van ugyanúgy, mint mi, hogy most akkor melyik a legjobb irány, vagy van-e olyan, hogy jó irány, vagy rossz irány. Ugye, amit egyértelműen nem látunk, pedig régen volt, aki mutogatta, ugye ez, amikor gyakorlatilag egy fordított fold, hogy a kívül van a kijelző panel, és úgy csukod össze, az nem biztos, hogy túlságosan jó.
Hát ez ugye a sérülékenység miatt azért ez egy rizikósabb történet. Nyilván azt azért látni kell, hogy ezeken nem üveg van. Nyilván az üveg nem tud így hajlani, hanem ez egy ilyen spéci plexi. Azt azért meg lehet csinálni rugalmasra, sőt, tehát alapvetően rugalmas, hiszen különben nem is működne ez a mechanika. Tehát valószínűleg egy picit ellenállóbb, mint egy átlagos telefon kijelzője, de ha azt pont az élével ejtem le, ami ugye jellemzően így történik, ha valaki lejt egy telefont, az mindig a sarkára esik, és onnan indul a pókháló a kijelzőn. Tehát pont az élére ejtem le, ahol a kijelzőnek éppen be van hajlítva, akkor azért nem vagyok benne biztos, hogy az bármit túlél, tehát az egy rizikós vonal.
És nem tudjuk, hogy van-e bármi pozitív hozadéka ahhoz képest, amit mondjuk a Fold tud, kivéve talán azt, hogy maga a kis kijelző az valamennyivel nagyobb.
Hát egyrészt igen, másrészt meg talán olcsóbb gyártani, mert egyre kevesebb kijelzővel kell szórakozni, illetőleg, ami talán még fontosabb, hogy a Foldnál azért, hogyha az ember tüzetesebben megnézi, akkor lehet látni, hogy azért ez egy első generációs termék, a fedlap meg az alja az nem passzol teljesen össze, mert hogy a kijelzőt úgy kell benne összehajtani, hogy nem törhet meg, tehát egy nagyon kicsi ív mentén van összehajtva a kijelző, ami miatt ugye ez egy kicsit ilyen bizonyos szempontból ostobán néz ki. Ha kívül van a történet, akkor nyilván ez az egy nagyobb sugarú ív, amin a kijelző fordul, és akkor az hát egy egyszerűbb...
Esztétikusabb is.
Meg egyszerű valószínűleg legyártani, meg kevesebb zsanérmechanika kell hozzá, tehát meg lehet, hogy talán tartósabb is, ezt most nem tudjuk még. Tehát, hogy nyilván azok mellett is szólnak érvek, de igazából lehet, hogy az lesz, hogy ez a két irány lesz domináns majd a jövő összehajtható telefonjaiba. Az egyik az, amit a Fold képvisel, hogy könyvszerűen nyílik ki, és egy átlagos méretű telefonból lesz egy tabletünk. A másik viszont, és az igazából nekem sokkal szimpatikusabb, az amikor visszatérünk a kagyló telefonokhoz, mint amiket 15 évvel ezelőtt annyira szerettünk, hogy egy kicsi, nagyon kicsi cuccunk van, és hogyha felfelé kinyitjuk, akkor lesz belőle egy átlagos méretű okostelefon, és ugye erre nagyon jó példa a Motorola Razr.
És mennyire jobb egyébként, hogy pont a Motorola csinálta meg, ugye hát szerintem, hogyha ha van emblematikus kagyló telefon, akkor az a V3.
Ez így van.
Tehát, hogy az szerintem mindenki emlékszik rá, és tudja, hogy ugye a pengevékony vonal az egy mennyire különleges dolog volt akkor. És nem kevésbé különleges ez a Razr is, bár ezt inkább ti tudtátok megnézni, és ti láttátok azt, hogy ez mennyire van kész, vagy mennyire tűnik piacképesnek valójában.
Hát az a helyzet, hogy sokkal jobban piacképesnek tűnik, mint a Fold, és ennek az oka, hogy amikor a Razr-t az ember kinyitja, és lesz belőle egy átlagos méretű 6,5 vagy 6,7 hüvelykes kijelzője, azon nagyon-nagyon kell odafigyelni és koncentrálni, hogy meglássam a hajlítás ívét. A Foldot kinyitom, kicsit megforgatom a fényben, és egyből látszik, hogy hol göröngyösebb egy picit a kijelző, ahol ugye össze volt hajlítva. A Razr-nél ez nincs. És ennek ugye az is belül van összehajtva, tehát az is egy nagyon kicsi sugarú íven keresztül történik az a hajtás, de ott azt a trükköt megcsinálták, és ez egy nagyon-nagyon jó ötlet, hogy igazából a kijelző panel az nincsen fixen hozzáragasztva az alsó részéhez a telefonnak, hanem amikor kinyitom, akkor egy picit felcsúszik az egész, illetve nem, pont, hogy lecsúszik, és ezzel hát rugalmasabban tudja megcsinálni ezt a kinyitás becsukás műveletét, és nem gyűrődik annyira a kijelző azon a ponton, ahol a hajlítás van. De ez egy nagyon ügyesen kitalált konstrukciónak tűnik, és a másik, ami nekem a Razr vonalat azt mindenképpen pozitívvá teszi, hogy a Foldot egy kézzel nyitni-csukni, hát az mondjuk, hogy minimum rizikós, mert az ember kicsit elejtés, akkor már game over. A Razr-nél viszont az ugye egy apróbb valami, és ugyanúgy nyitom-csukom, mint régen a kagylótelefont, hogy egy picit alányul az ember a fedlapnak, és fölpattintja, mint ahogy annak idején csináltuk, és ez egy olyan rutinszerű mozdulat, ugye a régi beidegződések villámgyorsan visszatérnek, amikor az ember egy kagylótelefont vesz a kezébe, hogy teljesen természetes, hogy most kinyitom, és nagy lesz.
A kérdés, amire valószínűleg nem fogunk most válaszolni, az az, hogy egyébként egy ilyen nagyon hosszú, aránylag keskeny kijelző, az sokkal többet fog-e adni a mindennapokban, vagy fog-e annyit adni, mint mondjuk a Fold, vagy bármi, tehát lehet a Huawei is, ugye, ami meg kifele nyílik, de hogy mindenképpen egy hatalmas kijelzőpanel, minden irányban hatalmas kijelzőpanel lesz azokból a telefonokból. Filmezésnél nyilván kevésbé, játékoknál lehet, hogy kevésbé jó egy ilyen nagyon hosszú panel. Szerinted mi az, amiben jó? Nyilván görgetni az király rajta, de hogy ezen kívül?
Hát igazából én szerintem ezt a két irányt, ezt tökre ketté kell választani, és valószínűleg minden gyártónak remélhetőleg lesz mind a két verzióból. Tehát azt gondolom, hogy a Razr által képviselt kagylótelefonos vonal az azért frankó, meg azért lesz jó, mert az ember egy nagyon apró dolgot tud eltenni a táskájába, a zsebébe, vagy akár a markába megragadni, és ugyanakkor meg mégis, hogyha kinyitja, akkor van egy normál méretű okostelefonja, tehát hogy ez a korábbi kagyló modelleket fogja reprodukálni gyakorlatilag. ami azzal is jár egyébként, hogy tök jó, hogy védve van a belső kijelző, hogyha összecsukom, meg nem kell képernyőzár, meg mit tudom én, tehát hogy azok, amiket miatt szerettük a kagylómobilokat, és ez egy működő koncepció, de valószínűleg mindenkinek lesz olyanja is, mint amilyen a Fold, hogy egy normál méretű telefont hajtok ketté, és ettől ez egy hatalmasabb valami lesz, és igazából a Samsung szerintem kihagyott egy óriási zicsert a Folddal, mert valahova bele kellett volna tenni egy S Pent, mert elképesztő módon produktív tudna lenni ez a telefon a Note 10-nek az eszköztárával, amit ezzel az S Pennel lehet elérni egy ekkora kijelzőn. Fantasztikusan lehetne rajzolgatni, jegyzetelni egy jó minőségű tollal, úgyhogy az, még azt várom, hogy lesz egy olyan verzió is, hogy nem csak hogy kinyitom, de még egy tollat is kihúzok belőle.
Nyilván itt arról van szó, hogy a tavalyi MWC-re a Huawei is, meg a Samsung is meg akarta csinálni gyorsan a hajtató vonalat, és nem ezek voltak az elsődleges szempontok, és megvárták nyilván az első valódi felhasználói véleményeket is. Hát minden esetre most itt akkor három vonal van kibontakozóban. Azonos bennük, hogy halítható kijelző panellel méregdrágán ilyen prémium telefonoknak készülnek, de mind a háromnak a felhasználási iránya és ugye a negatívuma is mások egy kicsit.
Igen, és akkor ugye vannak még koncepciók a padláson, amiket ugye a Xiaomi mutatta azt a normál méretű telefont, aminek két oldalon lehet a hátuljából kihajtani két további kijelző területet, és úgy lesz belőle ilyen tablet méretű cucc. Azért az is elég izgi, de az ugye még komplikáltabb, mert két zsanért kell, vagy mechanikát kell bele álmodni, ami hát mindenképpen érdekes. Illetve ugye most a Samsung is egy olyan verzióval fog kijönni, ami a Motorola Razr-nek a megoldását, vagy azt a fajta form faktort, azt a fajta dizájnt fogja követni, hogy egy kicsiből nagyot csinálnak a Fold Z-vel. Tehát, hogy én főleg a Samsungon látom azt, hogy ugye nekik megvan a kijelző technológiájuk, saját házon belüli történetről van szó, megvan az R&D erőforrásuk, és igazából úgy néz ki, hogy megvan a lelkesedésük is, hogy ezt elterjesszik, ezt a fajta megoldást, és amit már most tudunk, és ez mindenképpen egy pozitív dolog, hogy a Fold Z-nek az ára az, nem tudom, 30-40%-kal kedvezőbb lehet, mint a sima Fold, amit már ugye piacra dobtak.
Nyilván egyiket se számoljuk át használt autóba, hogy miért lehet abból venni. Ezek elképesztően drága telefonok, de ettől függetlenül minden egyes árcsökkenés az tulajdonképpen...
Hát minél többet nézni, gyártanak az ilyen típusú cuccokból, annál olcsóbb lesz. Hát ez teljesen egyértelműen a mass production-nek a hozadéka. És hát most már nem csak a Samsung képes erre. Ugye én igazából az LG-től vártam az első ilyet, őszintén szólva, mert ugye az LG-nek már tavaly ilyenkor volt felcsavarható tévéje, amit ugye ki is állítottak, és azt most már meg is lehet venni, és működik, és tényleg az a technológia, az LG technológiája, tehát igazából kicsibe egy telefonba is el tudtam volna képzelni, tehát azt gondoltam, hogy ők biztos benne lesznek az elsők között, akik ilyet csinálnak. Már csak azért is van az LG-nek igazából tök mindegy a mobil piac, ezt ők maguk mondták, nyugodtan szórakozhatnának, hogy kísérletezhetnének ilyen speciális eszközökkel.
Igen, egyébként most nyilván nem az LG piaci helyzetéről, meg fejlesztési helyzetéről fogunk beszélni, de én annyira azért nem voltam meglepődve, tehát igen, nem csak, hogy piacilag nem számít nekik, hanem egyre kevésbé fókusz a termék.
Igen, most ezt bevállalták volna. A Huawei az nyilván presztízs okokból meg akarta csinálni, és a Samsung is valószínűleg ugyanezt az okot tudta felmutatni. Hogy az iPhone-ból mikor lesz hajtható kijelzős, azt szerintem még 4 év, mert mire ők azt mondják, hogy valami komolyat, drasztikusat változtatunk, addig már mindenki meglépte, úgyhogy szerintem azzal még biztos, hogy várni fogunk. De el tudom képzelni, hogy a Nokia, a Sony, aki szintén kijelzőben erős, hogy ők is előbb-utóbb bejönnek ebbe a történetbe, és nem szabad elfelejteni, ott van a Xiaomi, meg az Oppo, akik hagyományosan egyre inkább azt lehet látni, hogy innovatívak sok szempontból. Ugye a Mi Mixet talán nem kell bemutatni a hallgatóknak, az egyik legérdekesebb telefon volt a maga idejében, és ez egy Xiaomi termék volt, és annak most már 2 vagy 3 éve.
Így van, és ugye volt a Mi Mix Alpha is, ami meg picit másképp hajítható, az igazából nem hajítható, hanem gyakorlatilag képzeljünk el egy ilyen hagyományos okos telefont, aminek majdnem, hogy 100%-ára rá van hajtva egy kijelző. Ugye, tehát szóval a Xiaomi az rengeteg szempontból próbál úttörő lenni, vagy keresni az innovációt, de ezek a termékek még azért, tehát hogy az Alfa sincs még tudtom a gyártásban, vagy legalábbis tömeggyártásban, lehetséges, hogy azért nekik is idő kell még ahhoz, hogy be tudjanak mutatni valamit, amit el is mernek majd adni.
Igen, viszont szerintem ez az idő nincsen messze, már csak azért sincs, mert a Xiaomi bevásárolta magát a TCL kijelzőgyárába egy elég komoly részvénycsomaggal, pont azért, hogy amikor a TCL kijelzők elkezdenek felzárkózni az élmezőnyhöz, és ezt a hajlítható OLED technológiát jó minőségbe tudják szállítani, akkor a gyártókapacitása Xiaomi tudja lekötni a saját termékei számára. Tehát igazából lehet, hogy most még az MWC-n nem, vagy talán idén nem lesz piacon olyan Xiaomi, aminek van hajlítható kijelzője, de nincs az az idő messze, amikor ez a cég is beszáll ebbe a bizniszbe, és nekünk fogyasztóknak valószínűleg ez egy, meg hát nem csak fogyasztóknak, a szakmának is egy nagyon izgalmas terület lesz, hogy mit tudnak ebből kihozni, mit találnak ki, mikor lesz ez olyan árfekvésben, hogy már a csúcskategóriások okos telefonoknál nem kérdés, hogy ilyen kijelző van bennük, és hogy egyáltalán az ügyfeleknek, meg a felhasználóknak szükségük lesz rá.
Hát ezt nagyon kíváncsian várjuk, ez biztos. Reméljük, hogy jól el tudnak terjedni ezek, és le fog menni az áruk.
Hát előbb menjen az áruk, és aztán majd talán jól elterjednek. Szerintem inkább ez lesz a sorrend, de a tény az, hogy minél több gyártó száll bele ebbe a történetbe, annál inkább lesz egyre inkább elérhető egy átlagos okostelefonnál is, hogy vehet az ember egy sima kijelzőset, meg ha egy nagyon picit több pénzt szán rá, akkor vehet egy hajtható kijelzőset, mint az S10-nél, amikor nem is az S10-nél, valamelyik Galaxy S-nél, ahol volt a sima kijelzős, meg az Edge.
S6 Edge.
És az Edge egy picit drágább volt, de azért nem volt tripla áron, úgyhogy szerintem ez nincs annyira messze.
Köszönjük szépen a figyelmet erre a hétre is.
Mert hogy befejeződött az adásidőnk, úgyhogy jövő héten ugyanabban az időpontban természetesen ismét fogunk jelentkezni, addig is minden jót kívánunk mindenkinek, a viszonthallásra.
Viszonthallásra.